Az alapigét a Mózes 4. könyvében találjuk, és onnan olvassuk a 14-es fejezetből, a 10-es verstől az igét a 20-as verset bezárólag. Tehát Mózes 4. könyve 14-es fejezetének 10-es versétől olvasom az igét. Kövessük fennállva az ige olvasását. Az egész közösség azt mondta, hogy meg kell őket kövezni. Akkor megjelent az Úr dicsősége a kijelentés sátra fölött egész Izraelnek, és ezt mondta az Úr Mózesnek. Meddig utál engem ez a nép, és meddig nem hisz bennem a sok jel ellenére sem, amelyek közöttük tettem? Megverem dögvésszel, és elűzöm őket, de téged náluk nagyobb és erősebb nemzetté tesznek. Mózes azonban azt mondta az Úrnak, hallották az egyiptomiak, hogy te hoztad ki közülük hatalmadból ezt a népet, és elmondták a föld lakosságának. Hallották, hogy te, Uram, e nép között vagy, hogy te, Uram, szemtől szembe megjelentél, és hogy a te felhőd áll fölöttük, és felhőoszlopban jársz előttük nappal, éjjel pedig tűzoszlopban. Ha most mindegy szárig megölöd ezt a népet, akkor ezt fogják mondani azok a nemzetek, amelyek hallották a híredet, mivel nem tudta az Úr bevinni ezt a népet arra a földre, hanem az esküvel ígért nekik, azért mészárolta le őket a pusztában. Most azért mutasd meg, Uram, hogy nagy a te hatalmad, ahogyan megmondtad. Az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és hitszegést, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnért a fiakat harmad és negyed ízig. Bocsásd meg ennek a népnek a bűnét nagy szereteteddel, hogyha megbocsátottál ennek a népnek Egyiptomtól fogva mindeddig. Akkor az Úr ezt mondta, megbocsátok a te beszéded szerint. Elgóstuk az igét, foglaljunk helyet. Úgy vagyok ezzel az igével, meg a gondolatokkal, amelyek bennem forogtak, hogy el tudnék képzelni olyan témát, amiről talán hitelesebben tudnék beszélni. De ugyanakkor az a hasonlat példa jutott eszembe, amit nemrégen hallottam, hogy egy részeg ember fekszik az árokban, és azt mondja, hogy ne igyatok, mert ha alkoholizáltok, akkor oda juttok, ahol én, attól még, amit mond, nem lesz hiteltelen, illetve attól, amit mond, az még igaz. És az az igének a mércé, amit előttem van, ez nekem is egy nagyon komoly üzenet, és nagyon komoly követnivaló, amit Mózes példájában látunk. Ugye a Szentírásban olvassuk is egyébként vele kapcsolatban, hogy legszelidebb volt a Földön. Hát nem mindig volt ő az egyébként, de valahogy az Isten formáló kezében azzá vált, és egy ilyen viselkedésű nép azt váltja ki belőle, mikor Isten jogos haragját, ítéletét hallja, hogy nem fogadja el az Isten gondolatát, nem akar ő nagy néppé lenni, nem akarja azt, hogy az ő utódai legyenek majd a választott nép, és ezek meg elpusztuljanak, hanem esedezik értük, érvel. Odáll az Isten és a nép közé, ott abban a nagy hízakban, abban a nagy részben, amit a népnek a hitetlensége, bűne, engedetlensége kiváltott. És azt látjuk, hogy Isten hallgat aztán Mózesre. Mózes imádsága az, ami miatt Isten azt mondja, hogy jó. Persze látjuk a Mózes könyvében, hogy a bűnt nem hagyta büntetést nélkül. Megkapta mindenki a magáét, hogy úgy mondjam. Úgy, ahogy a Szentírásban máshol olvasunk az Isten igazságáról, ő megfizet az engedetleneknek, a hitetleneknek, és megfizet azoknak is, akik igazságban egyenes úton járnak. Jobb könyvében olvasunk egy ige szakaszt, ahol ezt találjuk Istenről, szólott Jobb könyve 12-es fejezetben a 16-os verstől. Tőle van az erő és a siker, hatalmában van a tévejgő és a tévejgésbe vivő. Tanácsadókat vesz bolondá, és bírákból űz gúnyt. Királyok bilincseit nyitja ki, és övet köt derekukra. Papokat tesz bolondá, hatalmasokat ügyefogyottá, megbízhatóktól vonja meg a szót, vének ítélő képességét veszi el. Előkelőkre zúdít megvetést, hatalmasok övét lazítja meg, mély sötét titkokat leplez le, napvilágra hozza a homályos dolgokat. Népeket tesz nagyjá, majd elpusztítja őket, népek határát terjeszti ki, azután előzi őket. Elveszi az ország népe vezetőinek eszét, és hagyja, hogy bolyongjanak az úttalan pusztában. Sötétben tapogatóznak világosság nélkül, hagyja, hogy bolyongjanak, mint a részegek. Ennek a népnek, akik nem hittek Istennek, nem hittek az isteni szónak, nem hittek az Isten ígéretének, amelyet Noha, Józsué és Káleb újból és újból mond, inkább hittek annak a 10 másiknak, akik félelmet gerjesztettek a hitetlenségükkel. Ennek meglett a következménye. Az a 10 törzsi vezető nem ment be az ígéret földjére, és az a nép sem ment be az ígéret földjére, akik a hazugságot követték. Viszont bement az ígéret földjére Józsué, és bement Káleb. És milyen jó, hogy volt egy-két ilyen hűséges ember, és ott volt még Mózes, mert őket használhatta Isten arra, hogy a 40 év alatt valami azért mégiscsak történik, valami pozitív. Az, hogy a választott népben létrejön egy új generáció, létrejön egy olyan generáció, akiknek az életében már hit van, akiknek az életében az Isten beszéde tekinté, akiknek az Isten ígérete az alap, és mikor olyan dolgokat kér az Isten, amit az ő emberi logikájuk szerint lehetetlennek tarthatnának, hogy majd Jerikót úgy fogják bevenni, hogy csak 7-szer megkerülni, mondjuk az utolsó napon, előtte meg naponta egyszer kürtöket megfújni, adott jelre majd összetörni a korsókat, hát miféle hadviselés ez? És elhiszik. Nem voltak ők hiszékenyek, hanem itt számoltak az Istennel. Hogy csak engedelmeskednem kell. Csak tennem kell azt, amit ő mondott. Akik esetleg nem voltak itt a korábbi estéken, hogy mégis érthetőbb legyen, azért annyit elmondanék, hogy a korábbi estéken ez az egész komplex történet volt előttünk, ahogyan Isten ígéretet adott a népnek arra, hogy ad nekik egy országot. Isten ígéretet adott arra nekik, hogy kivezeti őket Egyiptomból és eljuttatja az ígéret földjére. Az estéken többféle szempontból lett egy-egy epizódja ennek a történetnek kiragadva, és most eljutottunk a mai estén oda ebben a történetben, hogy noha Káleb és Józsi a népért szól, nem önmagukért szólnak, a népért szólnak. Ők szeretik ezt a népet, szeretik az Istent, de szeretik a népet is, és tudják azt, hogy akkor lesz majd jó dolga az Izrael népének, hogyha komolyan veszik, amit az Isten mond, és odaállnak. Előtte levő versekben lehet erről olvasni, az olvasott szakasz előtt. Csak az Úr ellen ne lázadjatok, ne féljetek a föl népétől, mert megesszük őket. Tőlük eltávozott oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. És azt látjuk így a mai szakaszunkban, hogy odáig jutnak, hogy elég volt, meg kell őket ölni. Kész. Ez valami megdöbbentő. Mit élhettek át érzelmileg? Hogy az a nép, akikért a lelkünket kitesszük. Akikért bármit megtennénk, így viszonyulnak. Minden bizonnyal minnyájunknak volt már az életében olyan élmény, amikor olyan irányból lőttek ránk, onnan a legkevésbé sem számítottuk, vagy hát akiket talán a legjobban szerettünk, akikért égtünk, és ez valami iszonyatosan tud fájni. Van olyan lövések, amelyek nem fájnak. Mert nem vagyunk annyira rá érzékenyek, mert akonnan jön, nem veszük annyira nagy súlyjal. Józsué és Káleb mégis hűséges maradt, mégis rendíthetetlen maradt, álhatatos maradt, és majd meglátjuk, illetve már a héten is lett említve, kicsit előre vetítve az eseményeket, hogy igen, Káleb majd évekkel később, már 80 esztendős akkor, odaáll Józsué elé, akkor már Mózes nem is élt, és akkor emlékezteti Józsuét az Isten ígéretére. Az Isten nekem megmondta. És nekem most is olyan az erőm, mint az akkor, most is kimegyek, és visszatérek, és megy, és elfoglalja azt a földet, amit az Isten neki megígért. De az, hogy lett még 40 év múlva valami, lett egyáltalán a népnek jövője, ahhoz kellett egy Mózes, aki állhatatosan odaáll és könyörög a népét. Olyan érdekes megfigyelni ezt az egész olvasott igét ilyen szempontból, hogy ki mit mond, és miért mond. Ugye említettem azt, hogy mit mondott ez a nép, a köznép. Halál fiai, meg kell őket ölni. Kész. Miért mondják? Mi mozgatja a szavaikat? A hitetlenség, az abból fakadó aggódás, a hitetlenségből fakadó félelem, ez motiválja az ő viselkedésüket. És akkor megszólal az Isten. Nagyon figyelemre méltó mindig, amikor az Isten megszólal. És ebben a történetben is a legfigyelemre méltóbb az, ahogy ő megszólal. A nép kimondja a maga ítéletét. Kimondja a maga véleményét. És akkor Isten is megszólal, és kimondja ő is a maga véleményét, és kimondja ő is a maga ítéletét. Olyan elgondolkodható, hogy amikor mi esetleg véleményezünk, ítéleteket mondunk, Ön Isten mit mond? Odáll a mi véleményünk mellé? Odáll a mi ítéletünk mellé? Vagy pedig homlok egyenesen ellentétes, és ránk fordítja vissza azt az egészet? Nagyon nem mindegy. Ki mit mond? Miért mondja? És akkor megszólal Mózes, és imádkozik. És feltételes módban benne van ebben a történetben, hogy mit mondanának, vagy mit mondhatnának a pogány népek. És minden bizonnyal valóban hasonlókat mondtak volna, de Isten aztán ezt komolyan veszi, amit Mózes mond, és önmagáért cselekszik. Önmagáért. A saját nevéért. És aztán megszólal megint az Isten. Ez ami nagy csoda ebben az egész történetben, hogy az Isten kegyelme és hosszú törése, ahogy Mózes ezzel egyébként érvelt is az Isten való beszédében, visszaigazolást nyer. Valóban. Szóval jó, rendben van. Megbocsátok a te beszédet szerint. Ezt mondja az Isten. De nagy dolog ez. Nekünk sokkal nagyobb közbenjárunk lett. Sokkal nagyobb ígéretek örökösei is vagyunk, mint ez a generáció, ez a nép volt. Isten úgy döntött az időknek a teljességén, hogy a bűnben elveszendő emberért lehajol. És ad egy utat, amely által üdvözülhet az ember. Jézus Krisztust, aki önmagáról azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. És Jézus Krisztusban, az ő evangéliumában és az ő tetteiben, ahogy szenvedett értünk, ahogy meghalt értünk, és aztán az Isten, hogy visszaigazolta, út nyílott az Istennel való megbékélésre, ez lehet az alapja az embertársainkkal való megbékélésnek, kereshetjük az Istent, kereshetjük a vele és benne kapható békességet, és meg is találhatjuk. Az a kérdés, hogy hiszünk-e benne? Hiszünk az igében, hiszünk-e az ígéretekben, hiszünk-e Jézusban? Sokkal nagyobbat kaptunk, mint Mózest. Nem véletlen az, hiszen az, amikor a megdicsőlés hegyén Isten megengedi, hogy a tanítványi körből egy szűk mag, három tanítvány ott vannak, és megjelenik egyszer csak Mózes és Illés, és nagyon jól érzik magukat ott, ismerjük a történetet, akik itt vagyunk, úgy hiszem, és egyszer csak elragadtatik Mózes és Illés, és ez az én szeretett fiám, őre hallgassatok. Mózes a maga idején megtette, amit meg kellett tenni. Illés is megtette a maga idején, amit meg kellett tenni. És a többi proféta is megtette a maga idején, amit meg kellett tenni. De utoljára szólt Isten az ő fia által, és újabb kinyilatkoztatás nem lesz. Ráhallgassatok, ráfigyeljetek. És akkor itt van a kérdés, hogy én mennyire figyelek rá, mennyire autentikus, mennyire hiteles az, amit mond. Akkor, amikor esetleg kemény dolgokat tanít, amikor olyan dolgokat kér, ami igazán próbára teszi a hitemet, az engedelmességemet. Amikor azt látom, hogy a törvényt nem szüntette meg, nem számolta fel, hanem betöltötte. És kér tőlem is. Hasonlókat, mint amit egyébként a mai másik ilyen kiegészítő igeként javasolt textusban olvasunk, ahogy Pál Isten lelkének ihletésére tanítja az ő tanítvány társát, Timóteust, szolgatását. Azt mondja, az ifjúkori kívánságot pedig került. Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Az ostoba és éretlen vitatkozások elől tér ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes, aki szelídséggel neveli az ellenszegülőket, hát az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot. Hát ez egy nagyon komoly kérés az Istentől. Van, amikor könnyű megélni, és van, amikor meg nehéz. Nyilván minden embernek a vérmérsékletétől is függ ez. Én egy meglehetősen hirtelen természetű ember vagyok, és volt már ebből bajom az életben, nem egyszer, nem kétszer. Tegnap valaki mondott itt egy néhány szót, és akkor hogy vagyunk? Hát mondom, köszönjük szépen egyben. Hát egyben? Hát ez természetes, nem? Hát mondom, nem annyira természetes, mert például néhány héttel ezelőtt megtörtént eset, álltam az ajtóban, egy gyülekezetben, teljesen mindegy, hogy hol, és hát ugye azért álltam oda, hogy kezet fogjak az emberekkel, és mikor mentek kifelé, akkor egy valaki nagyon technikásan, nem is tudom igazából, hogy hogy csinálta, behúzott nekem egyet, de közben úgy egyet karmolt is rajtam, úgyhogy még egy hét is sajgott az arcom, és akkor visszakérdezett itt az atyafő, hogy na és oda tartottad a másik arcodat is? Hát mondtam, hogy nem tartottam oda a másik arcomat, de az Isten akkor megadta azt a kegyelmet, hogy valahogy nyugodt maradtam. Már mindig így lenne. De pont a napokban történt egy szituáció, amikor hát így elpattant bennem valami, és úgy kicsit felemelt hanggal, úgy két-három mondattal úgy elmondtam, hogy gondolom. Amit mondtam, azt most is fönntartanám, mert tudom, hogy igazat mondtam, de ahogy mondtam, az nem volt jó. És igazából ez az, ami egy nagy tanulás, hogy hogyan reagálok, mit csinálok, ha vádolnak, mit csinálok, ha támadnak, mit csinálok, hogyha igazságtalanságot észlelek velem vagy a családommal. Gondolkodik a világ valahogy, és megdöbbentő az, hogy az Isten nem feltétlenül gondolkodik együtt a közakaratta vagy a közgondolkodással. Mint ahogy abban az időben sem. Attól, hogy demokratikus úton megszavazták volna, mert hogyha ott mondjuk tartottak volna egy gyülekezeti órát, mint ahogy egyébként sok gyülekezetben ez szokás, akkor 100%-kal megszavazták volna, hogy ki kell közösíteni Józsuét és Kálebet. És meg is indokolták volna, és a jegyzőkönyvben olyan frappáns indoklást írtak volna meg, hogy az csak na. Csak egy probléma van az egészen, hogy az Isten nem ért vele egyet. Nem tudom, hogy ki az, aki most a napi híreket így követte. Nem szoktam felettéből mondjuk az éneket olvasni, de úgy szemet szúrt egy cikk internetes hírportálon egy könnyű súlyú MMA harcos, pontosabban nem tudom, valami küzdősportban járatos illető családját megtámadták, 4 állít felfegyverzett valakik is betörtek a lakásába, és ki akarták őket rabolni. És leírja a cikk írója, hogy annak ellenére, hogy ők voltak felfegyverezve, az egyikük helyszínen életét vesztette, a másikat életveszélyes sérülésekkel kórházban ápolják, a maradék 2 pedig elmenekült. És akkor odaírják, hogy így kell, ez az, stb. Stb. Nem tudom, megmondom ezt, hogy én mit csinálnék egy ilyen helyzetben, de nem tudom, hogy ezt Isten hogy súlyozza. És én nem akarok ebben a helyzetben véleményt mondani. Ki gondolja végig, hogy Isten vajon mit mond? Mózes nem akarja ezeknek a halálát. Józsi és Kálep sem akarja az ő halálukat. Isten már leszámolna velük. Aztán végig gondolja, és azt mondja, jó, rendben van. De azt hangsúlyozom még egyszer, amit említettem, hogy nem maradt azért büntetés nélkül. Ez a generáció kegyelmi időt kapott arra, hogy megtérjen a pusztában. Hogy végig gondolja azt, hogy mi hogyan viselkedtünk, mit csináltunk. De nem mentek be az ígéret földjére, ott haltak még mind egy szálig a pusztában. És az a szomorú, ahogy nézzük a 40 éves pusztai vándorlást, hogy úgy tűnik, hogy ez a fajta viselkedés, ez nem lett itt lezárva. Sajnos sokszor későbbiekben megtörtént újból és újból, hogy Mózes ellen fordulnak. Ugye az a mai mottónk így hangzik, lélekkel és bátorsággal a békességet keresni. Mi mindjárt olyanok vagyunk, azt hiszem, hogy alapjában véve szeretnénk mindenkivel békességben lenni. De az sem mindegy, hogy milyen elvek mentén. Mert vannak, akik mindenáron békességre törekszenek, az sem helyén való. És feladják az elveiket. Józsué és Kálep békesség szerető emberek voltak, de nem mindenáron. Nem mondták azt, hogy figyeljetek, hagyjuk. Nem voltak olyanok, mint amit tegnapi témánk érint, hogy leküzdték a saját bénultságukat. Nem sodródtak az árral. Kiálltak az igazság mellett, kiálltak az Isten ígérete mellett. És vállalták a konfrontációt, ez békétlenséget hozott, de nem az Isten szerinti békétlenséget. Mert amikor fölvállaljuk az igazságot, lehet, hogy üldözni fognak. Lehet, hogy megköveznek. Lehet, hogy különböző módokon kell, hogy szenvedjünk. Lehet, hogy mártíromságra fogunk jutni, mint ahogy az első tanítványok is, de ezeket fel kell vállalni. De amennyire rajtatok múlik, ezt tanítja az igen, amennyire rajtunk múlik, mégis minden emberrel legyünk békességben. Mit mond a mi Istenünk? Ezek az emberek, ez a nép kapott egy ígéretet, kapott egy meghívást, egy földi ígéret helyre, egy földi országra. A mi meghívónk is lett bocsátva, a meghívó Isten hív most is, és a mi meghívásunk valahogy így szól, néhány igét idézek, ami most is érvényben van. Jézus az ünnep utolsó napján felállt, és így kiáltott: ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyama jön meg. Jelések könyvében ez szólsak a lélek, és a mennyasszony így szól: jöjj. Aki csak hallja, az is mondja: jöjj. Aki szomjazik, jöjjön. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. János 14-ben ezt mondja a Jézus: ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem úgy volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Hova pedig én megyek, tudjátok az utat. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Tudjátok az utat. Példabeszédek könyvéből hadd olvassak még egy szakaszt. Csak az Úrat bölcsességet szájából ismeret és értelem származik. A becsületeseknek jutalmat tartogat, pajzsot a feltettetlenül élőknek. Olyan érdekes így meglátni, hogy Józsué és Káleb megkapta ezt a pajzsot, Mózes is megkapta ezt a pajzsot. Ma is, ha az Isten úgy akarja, megkapjuk ezt a pajzsot, amikor ő akarta, a bibliai időkben is megkapták a pajzsot, még fizikailag is, amikor pedig Isten úgy döntött, akkor és megengedte, akkor megkövezték például Istvánt, és másokat is likvidáltak. De milyen jó, hogy az Istennel való békességük az végig a helyén volt. Istvánt sem lehetett kimozdítani a békességéből. Nem mondott semmi olyat, hogy fú, hát így meg úgy meg amúgy. Imádkozik. Abszolút Jézus lelkületével viseli azt az igazságtalanságot. Igazi hithősként viselkedett. Vigyázz a törvény ösvényeire, amit Isten, és híveinek útját megőrzi. Majd megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út. Bölcsesség költözik szívedbe, és az ismeret gyönyörködteti lelked. Megfontolás őrködik feletted, értelem oltalmaz téged. Megment a helytelen úttól és az állapul beszélő embertől. Nem feltétlen nekem kell akciózni. Nem feltétlen nekem kell magam megmenteni. Majd ő megment. Megment az helytelen úttól és az állapul beszélő embertől, azoktól, akik elhagyják az egyenes ösvényeket és sötét utakon járnak. Te azért járj a jók útján, és ügyelj az igazak ösvényeire. Mert a becsületesek fogják lakni a földet, és a fethetetlenek maradnak meg rajta. De a bűnösök kivesznek a földről, és a hűtelenek kipusztulnak onnan. Ez a példabeszédek könyvében van a második fejezetben, a 6. verstől. Hát ebben az történelmi korban, amiről azt a Szentírásban olvastunk, egy-egyben látjuk az Isten igazságát működni. Az Isten gondolkodását működni. És hogyha bármelyik más igen szakaszt vennénk, amelyek történeteket mutatnak be, hasonló módon látnánk az Istent működni, hogy az ő elvei, az ő gondolkodása működik. És tegnapi napon ez nagyon megfogott ez a gondolat, és ezt hadd ismételjem meg, amikor Jónás Miklós testvér arról beszélt, hogy a mi döntéseink azok milyenek. És azt hangsúlyozta, hogy ahhoz, hogy jó döntéseket hozzunk, ahhoz kell, hogy ismerjem az Isten gondolkodását, az Isten véleményét. És akkor hozhatok jó döntéseket. És milyen jó az, hogy látunk ilyen példa személyeket, mint Józsué, Káleb, akik jó döntéseket hoztak. A tömegnyomás ellenére is jó döntéseket hoztak. Mi egy elég sajátos korban élünk, ami hát másmilyen, de sokszor egyáltalán nem kisebb léptékű próbák elé állít minket. És mi történik velem velünk? Elhiszem-e? Elhisszük-e, hogy az Isten meg tud tartani? Az Isten ki tud állni az ember mellett? Elhisszük-e, hogy majd a maga idején visszaigazolást ad? Elhiszem-e azt, hogy nem nekem kell feltétlenül? Persze nem arról van szó, hogy adott esetben, amikor az Isten is megengedi, hogy az Isten szabad utat ad, az ember ne szóljon, mert látunk ilyen példát is. Pál volt, amikor hallgatott. És volt, amikor pedig megdöbbentő módon kiáll. Meg akarják botozni. Meg akarják verni. Már meg is kötözik. Előtte azt mondja Agabos proféciája után, hogy ó, hát én nem csak megkötöztetni, meghalni is kész vagyok az Úrért. Aztán, amikor megtörténik, hogy tényleg megkötözik, akkor azért fölteszi egy kérdés, hogy római állampolgár szabad nektek engedély nélkül megkötözni. Hú, római polgár rögtön eloldozzák. Egészen más lesz az ügynek a kimenetele. Aztán, amikor Filippi börtönben látjuk az eseményeket, van egy városi ítélet, igazából tárgyalás nélkül, nem is tudják pontosan, hogy mi, hogy merre, meddig, de börtönbe vele. Az Isten meg másként gondol, és azt mondja, hogy ki vele. És megrázza jó alaposan Filippinek az alapjait, megszökhetnének. Ő is, meg a többiek is. És a filippi börtönőr fölébred ebben a helyzetben, világosságot kér, de ugyanakkor karba akar tölni előtte, mert azt hiszi, hogy meglógtak a foglyok, mert hát normális esetben mit csinálnának. És kiderül, hogy ezek nem mentek el. Mert valahogy a Pál bizonságtétele megfogta már őket, és mindenki ott marad. Hallgatják az evangéliumot, hallgatják az igét. A börtönőr is megtér ezután, az egész családja megtér ezután. Másnap ugye gondolkodó emberek, mégis a városvezetők, pontosan, hogy milyen logika mentén gondolkodnak, azt nem tudom, mert nem részletezi az ige, de ott le van írva, hogy ezek után azt mondják, hogy menjenek el a városból, menjenek el. És érdekes módon Pál megszólal, hogy valami nem úgy van az nap. Jöjjenek ők ide. És mindenki előtt ők vezessenek ki, ők. Hát az Úr adjon bölcsességet testvérek arra, hogy mikor kell harcolnunk, mikor nem. Ez is döntés. És ez is azt hiszem az Isten ismerete kell, az Istennel való békesség kell. Pál önmagáért, csak önmagáért nem küzdött. De amikor az evangélium ügyéről is szó volt, illetve az evangélium ügye központi helyen szerepelt, akkor nem egyszer, nem kétszer úgy harcolt, mint az oroszlán. De soha nem olyan eszközökkel, amelyek testiek lettek volna. Mindig abban a mederben maradt, amit a filippieknek is tanított, hogy annak okáért az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. És bár így lenne velem és velünk is. Lélekkel és bátorsággal a békességet keresni. Én azt hiszem, hogy Mózesnek az a fajta bátorsága, amit látszik egészen megdöbbentő, mert nem abban volt bátor, hogy akkor jó, legyen Uram, és akkor hogyan intézzük el ezt a népet, hanem bátor volt az Istennel úgy beszélgetni a nép érdekében, ami egészen sajátos. És Isten elfogadta. Még egy gondolatot hadd mondjak, mert ez is úgy elgondolkodtatott, hogy vajon ez mindig járató út, és mindig így kellett tenni. És megtöbbentő az, amit Jeremiás könyvében látunk, egy későbbi időszakban már akkor az ígéret földjén élnek, sőt, már évszázadok óta az ígéret földjén élnek. És Isten akkor is megelégeli annak a generációnak is a viselkedését, sorsát. És Jeremiásnak azt mondja, hogy te pedig ne imádkozz ezért a népért. Ez olyan megdöbbentő mondatot a Bibliában, hogy az Isten egyszerűen azt mondja Jeremiásnak, hogy jó, kész, te pedig ne imádkozz azért a népért. Úgy elgondolkodtam azon, hogy most azt tudjuk és úgy hisszük, én azt hiszem, hogy mindjárt időnk ezzel, hogy igaza van a Szentírásnak, hogy Jézus, hogy előre ment, hogy helyet készítsen nekünk, ott közben a közbenjárói munkásságát végzi, és esedezik értem. Értünk. Az ige hallgatókért, a családtagjainkért, azokért, akik felé mi szolgálatban vagyunk, azokért is esedezik, akikkel kapcsolatban én úgy érezzük, hogy már elég volt, Uram. Esedezik. És majd egyszerre eldől az, hogy vége lesz ennek is. Mert erről is egyértelműen látunk a utalásokat a Szentírásban, hogy egyszer csak a kegyelmi idő lejár. És onnantól kezdve nincs közbenjárás. Onnantól kezdve eldőlnek a dolgok. Kivitelézéséhez érkezik az, amiről bemerítő János, vagy keresztelő János így beszél, hogy a fejsze már a fák gyökerén van. A fejszem már a fák gyökerén van. És akkor már nem csak ott lesz a fák gyökerén, hanem suhogni fog a fejszem. És akár egyet értett valaki, akár nem, akár vitatta, akár hitt benne, akár nem, meg fogunk jelenni az Isten ítélő szék előtt, mindnyájan, kivétel nélkül. És az lesz megvizsgálva, hogy egy, benne van-e a nevünk az életkönyvében. Hogy viszonyultam Jézushoz? Hogy viszonyultam az élet fejedelméhez? Hogy viszonyultam az én közbenjáromhoz? Hogy viszonyultam az én megváltómhoz? Bár minden bukásunk és hűtlenségünk ellenére felmentést nyernénk. De ennek csak egy lehetősége van, az, hogy előtte megbéküljünk az Istennel. Egy kecskeméti lelkipásztornak televíziós igehirdetését hallgattam néhány nappal ezelőtt, és ő így fogalmazta meg, négy B-betűs szó. Bűnismeret, bűnvallás, bűnismeret, bűnbánat, bűnvallás, bűnbocsánat. Nagyon megjegyezhető. És ez a békesség. Így jut az ember Istennel békességre, így jut az ember békességre önmagával, és ez lehet az alapja az Isten szerinti békességnek az embertársainkkal. Hát az Úr adjon bölcsességet, hogy a jövőben ezt így éljük, és ami rendezni valunk van, azt még nem késő megtehessük. Amen.